szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod, főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy Reumacodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók. Nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15-20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe került. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszél?
Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom, végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most ez egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.
lélekhangoló.
A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban leperek előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életembe. És leperek előttem az a néhány, ami jó volt az életemben. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nőni, és csodálatos, és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk. Végtelen dallam van, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom, nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városában lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök vele szembe, és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor seperc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsen. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos. A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedély betegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy bele tanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet, abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak, az egyik pillanatról a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződő. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újraeresztették és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából. De néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Na most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől, a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haráncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érzőidegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez, a legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll vagy fekszik, mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mélyérző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem, mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy felébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.
erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél haláltól már. Mire készül ennek fényében, így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto. A következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto. És elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak. És kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az X-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal. Feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdaság igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világstatisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.
Egy nap végre látlak, a hitem célba ér, és mindent, ami fáj, te már elfeledtettél, mert én tudom jól, hogy kedvez, és a szíved ért elég.
Mit jelentett számára a hitre jutása gyerekként, háborús idők nyomorúságai között? Miért a kilátástalan állapotú betegek mentése vált a hivatásává? Ezekről is mesélt hallgatóinknak dr. Oswald Péter, anesteziológus, intenzív terápiás orvos. Lélekhangolónk második részében Péter bácsi a saját életfordító halálközeli élményeiről is szólt nekünk. Beszélgetéseinket kereshetik az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, illetve honlapján is, amelynek címe missio.luterán.hu. A Spotify-on is követhetik podcastjainkat Lélekhangoló név alatt. Nekünk a következő számon üzenhetnek SMS-ben 0620 620 36 79-es. Most szeretettel búcsúzunk a Lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!